Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Márk könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk!
Abban az időben keresztelő János tanítványai és a farizeusok böjtöltek. Ezért néhányan odamentek Jézushoz és megkérdezték tőle. Miért van az, hogy keresztelő Jánosnak és a farizeusoknak a tanítványai böjtölnek, a tieid meg nem böjtölnek? Jézus így válaszolt. Vajon böjtölhet-e a más nép, míg velük van a vőlegény? Amíg a vőlegény velük van, nem böjtölhetnek. De jönnek majd napok, amikor elviszik tőlük a vőlegényt. És akkor azon a napon majd böjtölni fognak. Senki sem var régi ruhára új szövetből foltot. Vagy ha igen, akkor az új szövet kiszakítja a régit. És a szakadás még nagyobb lesz. És új bort sem tölt senki régi tömlőbe. Vagy ha mégis, a bor szétveti a tömlőt, és a bor is, meg a tömlő is tönkre megy. Az új bor új tömlőbe való. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Az evangélium tanítása legyen különjük csak. Mai evangéliumban, ahogy hallottuk, a böjtről van szó, és a keresztény egyházakhoz tartozó emberekben több-kevesebb bizonytalansággal él az a köztudat, hogy hát néhány hetet, ugye húsvét előtt a nagybőjt időszakát kell megélni, és ezzel kapcsolatosan még nagyobb bizonytalanság van a tekintetben, hogy mi is valójában ez a gyakorlat, ez a böjti gyakorlat. A múltkor egy édesanyja megkérdezte tőlem, hogy a gyerekeit meghívták egy társaságba, tehát ez még a tavaly történt, és hogy mivel nagybőjt van, hát szabad-e a gyerekének elmenni ebbe a buliba, és ha elmegy, akkor ott neki szabad-e táncolni. És amikor egy beteget látogattunk meg, zavarban volt az illető, mert azt mondta, hát ó, hát én már ettem, tehát akkor most magamhoz vehetem-e a szentséget. És ahogy erről úgy papokként így beszélgetünk egymás közt erről a kérdésekről, hát ugye valaki azt mondta, hogy hát többek között én, hogy pénteken nem eszünk hús, de ezt nem csak én mondom, hanem nagyjából sokan betartják az évközi időben is, hogy pénteken nem eszik egyáltalán. Vagy egy másik úgy szólt a témához, hogy nagy pénteken böjtöl egész nap egy hamvazó szerdán. Tehát ismerjük ezeket a úgymond kegyességi gyakorlatokat. És ugye nálunk római katolikusoknál ez szabályozva van. Más egyházaknál ez nincsen szabályozva, mindenkinek a lelkiismeretére van bízva, mit szabad enni, mit nem szabad inni. Ugye az ortodoxoknál ott még komolyabban veszik, meg a görög keletiek. Tehát mi is itt a helyes magatartás, mi a böjt egyáltalán, van-e egyáltalán böjt, vagy nincs? Hát nézzük meg egy picit ezt a kérdést. Jézus szavaiból első sorban az derül ki, hogy hát van böjt. Mert tudjuk, hogy ő is, amikor mielőtt megkezdi a nyilvános működését, 40 napig kimegy a pusztába és böjtöl. Ugyanúgy keresztelő Szent János is. És kétféle formája van ennek a böjtnek, ami lehet önkéntes, és lehet kényszerű. Van olyan böjtölés, amikor valaki önként mond le valamiről, esetleg valamilyen ételnek vagy italnak az élvezetéről, dohányzásról, alkoholról, vagy akár egy társaságban való részvételről. Tehát önként vállal a megszokott életrendjében bizonyos korlátozásokat, takarékosságot, megszorítást, vagyis böjtöt. És azt mondja, hogy na most akkor én ezt tovább nem teszem. És van olyan böjtölés, amit azért vállal valaki, mert muszáj. Tehát nem önként vállalja a lemondást, hanem azért, mert kénytelen, olyan helyzetbe kerül, egy betegség miatt nem szabad olyasmit tegyen, amit a legjobban szeret talán, vagy ehhez hasonló. És ez az, amit Jézus így fejezett ki a mai evangéliumban is, hogy jönnek napok, amikor elveszik tőletek, elviszik a vőlegényt, és akkor mindenki böjtölni fog. Tehát amikor elvesznek az embertől valakit, vagy valamit, aki vagy ami kedves volt, jó volt, drága volt a számára, Tehát például ugye halál által elveszik egy asszonynak a férje, vagy egy férjnek a felesége, és akkor bizony egy hosszú, keserves, bőti időszak kezdődik a hátramaradott özvegynek a számára. Vagy például egy súlyos betegség által elvesz egy édesanyja egészsége. Ilyenkor kényszerű bőjt vájó terhét kell hordozza vele együtt az egész család. Vagy amikor egy családi konfliktus által elvesztődik a házas életnek a boldogsága, és a házastárs, a szenvedő házastárs nélkülözni kénytelen, ugye a másiknak a gyöngétségét, a kedvességét, a mellette állását. És ez is egy egyszerű, vagyis egy kényszerű bőti időszak, amit nem akar az ember, de mégis megteszi, amikor egymásnak hátat fordít a férj és a feleség. Alig várják, hogy kibéküljenek, de mégsem teszik meg az első lépést. És ez egy kényszerű bőti időszak. Vagy amikor anyagilag rendül meg valakinek a léte, a lét alapja, és kénytelen sok mindenféléről lemondani, és ezt ma nagyon tudjuk tapasztalni a mai világban, gondolom a kedves hallgatók is ebbe beleegyeznek, hogy egy olyan bőti időszakot élünk anyagilag, ami kényszerít bennünket erre. Tehát a lemondással szorosabbra kell húzni a derékszíjat, ahogy szoktuk mondani, tehát ez is egy kényszerű bőjt. Tehát a bőjt az mindenképpen egy lemondás, akár önkéntesen vállalja valaki, akár kényszerűségből. És mind a két fajta a bőjtölésre érvényes az, amit ma Jézus mond, hogy mikor bőjtöltök, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik úgy tesznek, hogy lássák az emberek, hogy ők bőjtölnek. És azt mondja Jézus, hogy az ilyenektől elveszi Isten a jutalmat, elveszítik a jutalmukat. Tehát különösen ugye a kényszerű bőjt idején, amikor elviszik a vőlegényt, ahogy hallottuk a mai evangéliumban, ne legyen komor a nézésetek, azt mondja Jézus, mint a képmutatóké, akik eltorzítják az arcukat is. Egy veszteség felett érzett fájdalom, szenvedés, ugye az nem tartozik az emberekre. Nem olyan mutatvány, amit mindenki a saját életének a kirakatába az kiteszi, hogy gyertek, nézzétek, hogy én hogy tudok szenvedni. És akkor érezzetek velem együtt. Ugye ilyen nincs. Hogy na lássátok, gyertek, csodáljátok meg, hogy tehát felfigyelni, azt akarjuk, hogy figyeljenek fel ránk. Tehát aki a saját fájdalmának, kényszerű bőtjének állandó hangoztatásával egy mártír koszorút tesz a fejére, azt igazán senki nem fogja mártírnak tartani. Aki komor ábrázattal úton útfélen panaszolja a gondjait, mert ilyenek is vannak, hogy állandóan csak panaszkodik, és az én keresztem a nagyobb, és az enyém aztán a legfájdalmasabb, és állandóan sajnáltatja magát, azt igazából senki sem sajnálja igazán, hanem legfeljebb csak lesajnálja. Tehát aki állandóan a saját lelki sebeivel sebezi állandóan az embereket, annak a sebeit senki nem fogja bekötözni. Tehát aki folyton csak a maga problémáival foglalkoztatja az embereket, annak a problémáival senki sem fog foglalkozni szívesen. Aki a maga fájdalmas hangulatával rátelepszik a családra, családjára, barátaira, kollégáira, és mindig megjátsza a nagy szenvedőnek a szerepét, akkor azelől menekülnek a családtagok, menekülnek a kollégák, menekülnek a barátok. És ezért van sok olyan ember, akinek nincs egyáltalán barátja. Mert állandóan csak panaszkodik, állandóan csak a saját maga keresztjét hangoztatja, állandóan csak ő kell a központban legyen, csak az ő igaza kell legyen, és előle menekülnek a családtagok, igazat adnak neki, csak már legyen végre csend. Tehát ezért mondja Jézus, amikor bőjtöltök, ne legyen komor a nézésetek. Menjetek, kenjétek be a hajatok, a tollaljal, stb. Ahogy szokták mondani Székesen, kirittyenteni magadat, és indulj ügyesen. Tehát szükséges. Ne értsük félre, nem arról van szó, hogy itt a bőjtölő, a szenvedő ember soha ne üntse ki a szívének a fájdalmát valaki előtt, sőt, az nagyon is szükséges. De nem mindenki előtt, és nem állandóan. És mindig, ugye benne van a Szentírásban is, hogy egymás terhét hordozzátok. És nagyon is jó, hogyha van egy ilyen lelki barátod, lelki testvére, ahogy szokták mondani, egy lelki gondozó, egy lelki pásztor, vagy te ki tudod választani, akivel a kényszerű bőjt minden keserűségét és problémáját meg tudod beszélni. Tehát kell legyen egy ilyen barát. Az lehet a férjed, feleséged, gyereked, szomszéd. Tehát a lélek terhének ez a kiöntése valaki előtt, ez ugye tudjuk jól, mi is tapasztaljuk, ez egy jó megkönnyebbülést hoz. De az egészen más, igen, egy ember lássa csak a komor ábrázatot és az eltorzult arcot, ez az egy ember, de többiek ne lássák. Az embereknek nem mutasd te, hogy mennyit böjtőz, nem rájuk tartozik, hanem egyedül Istenre tartozik. Ezért mondja Jézus, hogy amikor böjtőz, kend meg a fejedet olajjal, az orcádat mosd meg, hogy ne az emberek lássák a böjtölésedet, hanem a te atyád, aki titkon látja, hogy te mit teszel. Tehát kend meg a fejedet, ugye ez egy ünnepi hangulatot áraszt a Szentírásban. Ez a kifejezés, hogy mosd meg az arcodat, és egy átvitt értelemben ez azt jelenti, hogy mosd le a könnyeidet, és így lépj az emberek elé, mint aki derűsen tudsz nézni a körülötted élőkre, a világra. Belül böjtő lesz. Lehet bánat a szívedben, lehet szenvedés a válladon, de ezt az atya előtt hordozzat is csendesen és átölelve. Mert Istennél semmi nem lehetetlen. Isten mindent úgy is leleplez. De ha mosolyog az arc, és derűsen tekintenek a szemeid az embertársaidra, akkor azt jelenti, hogy a legkeservesebb, kényszerűbb bőjt is kedves Isten előtt, amit te teszel. Mert szereted az Istent. És a kérdés az, hogy tudok-e én ilyen lenni? És ez nem képmutatás. Van egy olyan családi hangulat, ugye, ahol többen vannak, akkor ott emboltja az ember mindig, minden nap a búját, baját, és kell is, és meg kell hallgassuk egymást, viszont nem egész nap ezen csámcsogunk, és azon kesergünk, hogy hű, a másik mennyit szenved. Nekem is akarnom kell. El kell fogadjam azt a kegyelmet, amit Isten ad, amikor lenyúl hozzád, hogy ebből az állapotból kiemeljen. Tehát a böjtölésnek egyik legnagyobb veszedelme a képmutatás. Tehát ne úgy böjtöljetek, mint a képmutatók. Számtalanszor mondja Jézus. És ez a veszély különösen azokat fenyegeti, akik önkéntesen böjtölnek, akik önként mondanak le ételről, italról, szórakozásról, vagy bármiről. És ez a képmutatóskodás abban áll, hogy az ember bizonyos formaságoknak, szabályoknak a megtartásával vallásosabbnak, meg hívőbbnek tartja magát. Kegyesebbnek látszik az emberek előtt, és annyira ámítsa még önmagát is, hogy még el is hiszi az ember, aki ezt teszi, mint amilyen ő a valóságban, valójában. Vagyis a saját maga az ember, saját magának a szemlélője lesz a saját kegyességének, és úgy érzi, hogy hát akkor így én még jobban fogok tetszeni az Istennek. Hát mit tetszene abban az Istennek, ha valaki pénteken nem eszik húst? Például én sem szoktam pénteken húst enni, de nem dicsekszem ezzel minden nap és mindenki előtt, nem mondom be a rádióba, a híradóba, hogy na most Tibor atya pénteken nem eszik. Jó, ahogy sajnálják szegény. Nem kell. Ha valaki önként teszi, de nem rivalkodik vele, az tetszik Istennek. Viszont nincs sehol leírva, hogy ne egyél húst pénteken. Tehát ez egy ilyen egyházi úgymond törvény, amit ugye, hogy be kell tartani a böjti napokat, hanvazó szerdán meg nagypénteken, de hétköznapokban nincsen leírva, csak az, hogy tartózkodja, mennyiben lehetséges. Tehát mi ebben az Istennek tetsző dolog, sokan feltezik ezt a kérdést is, mert sokan azt mondják, hogy hát nem hiszem, hogy az az Isten, aki így tanított Jézus által bennünket imádkozni, megköveteli azt, hogy te böjtöljél. Nem követeli meg természetesen, de benne van az is, hogy a mi atyámban, hogy a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. És aki Jézus által ugye 5000 éhes embert laktatott jól a pusztában, sokan ezzel is érvelnek, akkor az Isten különösebb kedvét leli abban, hogyha valaki böjtöl és nem eszik húst, hát ne Jézus is 5000 embert megetetett, meg 3000-et. Tehát mennyivel válik jobb keresztényi egy ember, hogyha böjtöl? Sokan szintén az éles nyelvek szemünkbe vágják ezt, és sebeket vágnak rajtunk, hogy miért mondunk le a hús ételekről. Az ilyen emberek, az ilyen embernek, ugye azt szoktuk mondani, hogy aki mással foglalkozik, az ilyen embernek ne a gyomra bőjtőjön, hanem a nyelve. És ez egy nagyon fontos dolog. És tudjátok, mi, az egész, mi a baj az egész bőjtöléssel? Az, hogy mindig a régi ruhára akarunk új foltot varni, ahogy hallottuk a mai evangéliumban is. Ahol már nagyon szakadozott a régi énünk, oda egy kicsit keresztény mázt kenünk, azt valami kegyességi formaságnak a foltjával takargatjuk. Isten pedig azt mondja, hogy nem az áldozatod, nem a lemondásod kell nekem, hanem a szíved. És azzal, hogy bizonyos formaságok, szabályok közé szorítjuk az életünket, amit az egyház is előír, ezzel jobban meg tudjuk mutatni Isten iránti szeretetünket, jobban ki tudjuk mutatni a szívünknek a mélyét Isten előtt. Tehát a kegyességi formáknak a megtartása az bennünket jobb keresztényekké tud tenni. Jézus mindenféle vallásos ugye formaság alól, úgymond kétszínű vallásos formaság alól akarja felszabadítani az embereket, amikor a bőjtről beszél. És ugye most is többször mondtam, ne úgy bőjtőjetek, mint a képmutatók. Nem az a bőjt lényege. Az igazi szabályok megtartásának értelme van. És Jézus is erre akar figyelmeztetni. És mit mond Isten az Ószövetségben? De például Izaiás prófétánál, hát ilyen a bőjt, amelyet én kedvelek, és olyan a nap, amely az ember lelkét gyöktri. Vagy mint a káka lehagyja fejét és zsákot, és hamvat terít maga alá, ezt nevezette bőjtnek az Úr előtt, ez kedves napnak? Nem az a bőjt, amit én kedvelek, hogy megnyisd a gonoszságnak a bilincseit, az igának a kötelékeit megoldjad, és szabadon bocsát az elnyomottakat. És hogy minden igát széttépjetek. És tovább folytatja még, nem akarom tovább idézni. Tehát akkor megint feltetődik a kérdés, akkor nincs értelme az önkéntes bőjtnek. Nem jó az, ha valaki lemond valamiről, megtartóztatja magát. De jó. Csak hogy azt nem lehet senki számára előírni, hogy miről mondjon le. És ahogy mondottam, a bőjt lényege nem a lemondás, hanem felszabadulás valami megkötözöttség alól. Arról kell tehát lemondani, ami azzal fenyegeti az embert, hogy megkötözöttségben tartja. Igen, a bőjt egy nagyon hasznos lelki gyakorlat. És arra gyakorolja magát az ember, hogy ura legyen a testi kívánságainak, ura legyen a testi vágyainak, ura legyen a fantáziájának, és ne a szolgája. Ugye, amikor valami testi kívánság vagy fantázia el akar uralkodni a lelken, akkor igenis helye van a bőjtnek. Az önkéntes bőjtnek. És különösen a mi korunkban roppant fontos ez, mert az emberek egyre jobban játékszerévé válnak a saját vágyaiknak és kívánságaiknak. És nagyon sok házasság is ezért megy tönkre, mert a vágyak uralkodnak, és a másik fél nem engedelmeskedik. És akkor ilyenkor jönnek a konfliktusok. Tehát légy ura a vágyaidnak, és ne a szolgálja. Az igazi hit abban is megmutatkozik, hogy képessé teszi az embert arra, hogy ha igazán van hitet, hogy az összes vágyaidat tud megfékezni. És ne szolgáltass ki magad szabad prédául a vágyaidnak. Igen, lehet, hogy valamilyen ételtől, vagy italtól, vagy dohányzástól kell megtartóztassuk önmagunkat, főleg, hogyha azoknak a rabjával kezdünk válni. Lehet egy egészen más élvezetek ellen kell a bőjt hajcát felvenni. Ugye ma nagyon divat az internet, nagyon sokan ennek a prédájává esnek. Lefoglalja teljesen az érzelmi életüket, és nem csak, hanem inkább az értelmi életüket, és nem tudnak az emberek, nem tudnak a gyerekek, fiatalok gondolkodni, hanem álomvilágban élnek, amit azt gondolják, hogy az a valóság. Tehát fantázia képekben élnek, és úgy gondolják, hogy ez egy valóság. Tehát már megszállva tartják a lelkét ezek a dolgok a fiataloknak, és nem csak. Tehát mindenféle testi és lelki vágy ellen, ami azzal fenyeget, hogy szenvedélyé válik, eluralkodik felettünk, hát ez ellen nekünk nagyon-nagyon kell harcolni. Tehát a bőjtnek, mindenféle bőjtnek, akkor van igazán értelme, ha az valamilyen céllal történik. És ez a cél pedig mindig az, hogy még jobban elmélyülni az Istennel való közösségben. A bőjt célja mindig az, hogy a lélek fokozottabban fordulhasson oda Isten felé. Ha neked a tánc az akadály, mert felkorbácsolja a véredet, vagy a bor, mert kellemes illúziókba rángat, vagy a tejszínhab, mert szenvedélyeddé vált már, vagy egy új ruha, aminek a költségei miatt már nem jut pénz az Isten oltárára, akkor arról kell tudni lemondani, és azzal kapcsolatban kell bőjtölni. De sohasem a lemondás a cél, ne felejtsük el. Nem az, hogy magamat sanyargassam, hanem a megújulás az Istennel való közösségben Jézus által. Az ő bűnbocsátó kegyelmének, testet, lelket megszentelő szeretetének a mélyebb átélése ez a bőjt. Amen.